Alapvető és trendszerű változások zajlanak az európai és a globális energiapiacon az Energiainfo ma esti műsorában. 2017 és 2018 első felének mérlegét vonjuk meg. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Hlavai Richárd. Jó estét kívánok!
Energiainfo.
Az Inforádió energiaipari magazinja, az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Jelentős változások zajlanak a globális és az európai energiapiacon, ezek középpontjában alapvetően a zöld energiák állnak. A részletekről Felsmann Balázst, a Magyar Energiakereskedők Szövetségének elnökét kérdeztem.
Kezdjük azzal a beszélgetést, hogy az elmúlt években, ahogy itt az Energiainfóban is nagyon sokat foglalkoztunk vele, meglehetősen markáns trendszerű változások vannak az energiapiacon, az európai és a globális energiapiacon, néha ezek meglehetősen gyorsan történnek. Hogyan jellemezné mondjuk a 2017-es évet, a 2018-as év elejét most? Mi az, ami leginkább jellemzi az európai energiapiacokat, a földgáz és a villamos energiapiacát?
Hát én azt gondolom, hogy számos változást sorolhatnánk föl, de egyértelműen a villamos energiapiac továbbra is a téli csomag implementációja körül csúcsosodik, hiszen éppen ugye december végén volt egy olyan tanácsülés, amely próbált egy kompromisszumos tanácsi oldalról kompromisszumos javaslatot megfogalmazni és elfogadni, és most átment ez a jogalkotási folyamat a parlament oldalára. Tehát azt gondolom, hogy itt számos olyan kérdés van, ami kulcsfontosságú a villamosenergia szektor valamennyi résztvevőjének.
Például?
Középpontban a megújuló energiák fokozottabb integrációja, de ugyanakkor a tervek szerint kivezetésre kerül néhány olyan kedvezmény, amit a korai időszakban a rendszerbe beépített megújulók még élvezhettek, hiszen egyre több területen válik életté ez a technológia, és nem indokoltak már olyan kedvezmények, mint például az elsődleges betáplálás lehetősége, tehát a tervezet ezeket fokozatosan próbálja kivezetni.
Bocsássa meg, ugye ez az elsődleges betáplálás és támogatás, ez a kátrán volt, ez a kátrendszer volt Magyarországon?
Talán nem is a kátrendszer, mert a kátrendszer az egy garantált árat jelent, a betáplálási elsődlegesség viszont azt jelenti, hogy nekem mindig jogom van a hálózatra táplálni, amikor termelek. Ez két különböző típusú támogatás, az első az egy pénzügyi, míg ez a másik, ez inkább egy technikai jellegű támogatás. Magyarán nem a termelő felelőssége annak a megoldása, hogy a hálózat elosztói vagy átviteli kapacitása rendelkezésre áll-e, hanem ez a hálózati szereplő feladata. Ez az, amiben most már ez az elsődleges, tehát ez a primátus, ez a fajta elsődleges betáplálás, ez szépen fokozatosan visszaszorításra kerül. Ez Magyarországon nem annyira nagy probléma, de gondoljunk csak bele azokba az országokba, ahol elképesztő intenzitással zajlik mondjuk az offshore szélparkok telepítése, hogy ez nyilván egy fokozatos kihívást jelent a hálózat üzemeltetők számára is, hogy folyamatosan építsék hozzá hálózatokat, hogy ezek be tudják fogadni a egyre nagyobb méretű szélenergia, vagy akár naperőművi termelés. Persze ennek még számos elemét felsorolhatnánk. Változik a kiegyenlítő energia szabályozásnak a rendszere, erre vonatkozóan egy új úgynevezett balancing network code lépett hatályba, amely próbálja egyre inkább ösztönözni a menetrendtartást valamennyi piaci szereplő oldaláról. Bejönnek olyan új szereplők az energiapiacra, mint például az aggregátorok, akiknek az elsődleges feladatköre az lesz, hogy a nagyon kis léptékű egyedi megújulós termeléseket próbálják egyfajta virtuális körbefűzve értelmezhető mértékű tenni. Tehát tényleg azt gondolom, hogy hosszasan sorolhatnánk ezeket a változásokat. Én azt gondolom, hogy nyugodtan ne lesz egy kicsit forradalmi, vagy drámai mértékű változás az következő években az európai villamos energiaiparban.
De hogyha jól értem, akkor változatlanul azt kell mondanunk, hogy alapvetően a változásokat azokat a megújulók, illetve a megújulók integrációja irányítja, mozgatja, befolyásolja.
Én azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb motor. A másik az részben összefügg a megújulókkal, de leginkább azért függ össze, mert a megújuló energiának ugye megvan az a sajátossága, hogy kis léptékben is telepíthető. Tehát tulajdonképpen bármely európai háztartás számára egy lehetőség, hogy a saját ingatlanján például napelemet telepítsen. Éppen ezért a másik üzenet ennek a csomagnak ez a helyezzük a fogyasztót a középpontban leng, vagy szlogen alatt fut. Azt gondolom, hogy ez legalább annyira fontos, és persze összekapcsolhatjuk ezt a megújuló energiával, de nem kizárva az, ami ebbe a tekintetben a változások motorja. Tehát próbálja a szépen fokozatosan az európai rendszer egyre inkább a piaci verseny irányába összetélni az összes szereplőt, és egyre inkább bekapcsolni az aktív fogyasztókat is ebbe a versenybe. Itt is számos dolgot mondhatunk példának, az előbb említettem a megújuló alapú áramtermelés, de ugyanúgy az okos hálózati eszközöket, az okos otthon koncepciót, a úgynevezett fogyasztói oldali választadást, ami azt jelenti, hogy fogyasztóként kész vagyok bizonyos tekintetben a saját áramfogyasztásomat a rendszer lehetőségeihez optimalizálni, és akkor használni bizonyos eszközöket, amikor egyébként nagy mértékben olcsó rendelkezésre áll a villamosenergia, és nyilván korlátozni a fogyasztásomat olyan időszakokban, amikor pedig ez drágább. Tehát tényleg azt gondolom, hogy hosszasan sorolhatnánk ezeket a példákat. A fogyasztóközpontú világ, ami szakít a vertikális rendszer szemlélettel, ami gyakorlatilag azt mondta, hogy a nagy erőművek megtermelik a villamosenergiát az átviteli hálózaton és az elosztó hálózaton, az eljut a fogyasztó, és a fogyasztó végén elfogyasztja, és a nevében is ugye ezt használjuk, hogy fogyasztó, ez sokkal inkább egy ügyfélközpontú világjá válik, amikor az, aki ott van a végén, az már egyáltalán nem a végén van a rendszernek, hanem egy nagyon aktív szereplő ennek a rendszernek.
Mondja, a gázpiac ennél nyugalmasabb?
Hát ehhez képest azt gondolom, hogy nyugalmasabb, de azért a gázpiacon is számos nagyon érdekes trend figyelhető meg. Nyilván az egyik ilyen trend az LNG-nek a fokozódó megjelenése Európában. És egyre inkább azt mutatják az európai gázpiacok, hogy az LNG egyfajta árkontrollt tud Európa számára biztosítani, lényegében egy olyan árplafont, ami fölé az európai gázárak nagyon nehezen tudnak elmozdulni. Ez a korábbi időszakban, amikor lényegében az olaj és a gázárak teljesen együtt mozogtak, ehhez képest ez egy jelentős változás, hogy van egy olyan felső árszint, ami fölé akkor sem megy a gázára, hogy esetleg az olajáraken ehhez képest jobban elszaladnak. Hiszen ezekben a magas árazási időszakokban pillanatokon belül a világ LNG kitermelőinek a flottái pillanat alatt Európa felé irányulnak, és kínálati piacot hoznak létre az LNG-ből. Tehát ez szerintem egy nagyon fontos változás, ami már most megjelent. Aztán nyilván említhetnénk itt olyan jövőben trendeket, amit a gázpiacot nagyon jelentős mértékben befolyásolhatják. Bizonyos infrastruktúra projektek megléte vagy nem léte, az nagyon jelentős hatással bírhat. Magyarországra is, például a Nord Stream 2-re gondolok, ami számunkra nem feltétlenül egy üdvös projekt, legalábbis abban a tekintetben nem, hogyha egy együtt jár az ukrán tranzit megszűnésével, hiszen a Magyarország stratégiai szerepét gyengíti.
Ezek az energiapiaci változások váltották vagy indíthatták azt a céges megállapodást, amiről az elmúlt napokban itt az Inforádióban is többször beszámoltunk, az E.ON és az RWE megegyezését, amit sokan ahhoz hasonlítanak, mint hogyha a két nagy üdítőipari világmárka megegyezett volna abban, hogy a jövőben együtt fognak működni. Tehát, hogy az európai piacon talán ez legalább akkora súlyú megegyezés. Ezek a változások állnak a háttérben?
Én azt gondolom, hogy ezek feltétlenül, hiszen ha megnézzük azt, hogy ezek a nagy európai gigászok kivétel nélkül a gazdasági válság után elképesztő kihívásokkal szembesültek, és akár az E.ON-nak, az RWE-nek, az ÖDF-nek, a GDF-nek nézzük a számait, akkor azt láthatjuk, hogy ezek a cégek a részvényes értékük tekintetében a válság után nagyon durva visszaesést voltak kénytelenek elszenvedni. Nem egy cégnél ez a visszaesés elérte 80%-ot a válság előtti értékükhez képest. Ez a visszaesés alapvetően visszajelezte a befektetők bizalomvesztését a tradicionális típusú energiavállalat koncepciójában. És ha már közelebb megyünk az E.ON-nak és az RWE-nek a válság utáni adaptációs stratégiájára, reakcióira, akkor azt láthatjuk, hogy ezek a cégek nagyon gyorsan adtak egy stratégiai választ erre a változásra, és előbb az E.ON, aztán rá nem sokára az RWE is egy komplex cégátszervezést hajtott végre. Ugye ebben az E.ON esetében az E.ON márka nevet a hálózatra és a megújuló energiára tartotta meg, és a fosszilis, illetve a nukleáris erőmű kapacitásait átnevezte, Uniper néven működtette. Már azért beszélek múlt időben, mert időközben aztán a Uniper társaság eladásáról is elkezdett egy tárgyalást az E.ON, és úgy tűnik, hogy az E.ON egyre inkább száll ki ebből a hagyományos típusú áramtermelésből. Hasonló stratégiát itt végig egyébként egy kis követéssel az RWE is, hiszen ők is szétválasztották szinte ugyanígy a vállalatcsoportot. A mondjuk úgy az új, modern irány a megújulókat, a hálózatot, energiahatékonyságot innodjuk már a név alá, alatt szervezték újjá, és meghagyták az RVM által nevet a tradicionális áramtermeléshez kapcsolódóan. Ami most zajlik, hogy ez a bejelentett fúziói most zajlik, az lényegében az RVM-ből leválasztott jövőorientált cégrész, az Innogy, és az E.ON fúziója, tehát a két új irányba menő cégnek az egyesülését jelentették most be, amivel valóban Európának a legnagyobb hálózatüzemeltető és megújuló energiaintegrációs cégcsoportja jöhet létre, hogy ez a fúzió végig megy.
Felsman Balást, a Magyar Energia Kereskedők Szövetségének elnökét hallották. Rövidesen folytatódik az Energia Info, az Inforádió energiaipari magazinja. Tartsanak velünk továbbra is!